Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 68. zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Elfoglalva magasztaljuk Urunkat, 298. dicséretünk keressük meg, első 4 versszakával énekeljük, Jer Krisztus népe nagy vígan, így kezdődik a dicséret. Thank you. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, az első levélben, a második fejezetben, a 6. verstől a 10. terjedő szakaszban. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk. De nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg. Hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy olyan csodálatos minden szavad, mert a szóra enged ennek a világnak minden ereje, sőt a világnak minden erejét is te határoztad meg. Számunkra felfoghatatlan az, hogy valami nem létezik és abból élet legyen. Felfoghatatlan, hogy a homokból vagy éppen a vörös földből te kezedbe veszel, agyagot formálsz belőle, és élő emberré, élő lényé lesz. Felfoghatatlan, hogy nem tartod vissza önmagadat, hanem az élet lehelletét, magát, a tevékeny életet adod néki. És köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy ma mi mindannyian itt lehetünk, és rácsodálkozhatunk a te nagyságodra. Oly sok minden van, Úrunk, amit mi nem gondolnánk és nem gondoltunk volna. És most létezik emberi kéz csinálmánya, mennyivel nagyobb a te szándékod és szereteted, hogy amit mi soha nem gondoltunk volna, hogy aki bűnös, azt te megmented, valóság. Hogy aki már nem tud reménykedni az életben, annak reménységet nyitsz. Hogy a szenvedés az nem csak tönkre teszi az embert, hanem ad egy új látószöget a világra. Meglátjuk benne a te fenségedet. Döbbenten állunk előtted, Urunk, mert csontjaink teljesen megavultak. Csontjaink olyanok, mint a beteg embernek a fájdalma, olyan, mint gyermekkorban a sportsérülés, vagy olyan, mint amikor idős emberként már csikorog bennünk minden, és be kell járódnia ahhoz, hogy valahogyan tudjunk menni. A bűn tesz, Urunk, ilyen lelki fájdalmat, ami szívünkre, életünkre, ilyen csikorgást, ilyen megkopást, ilyen fásultságot. Arra kérünk, Urunk, most, hogy ahogyan énekeltük a reformátor énekét, amikor már minden elhagyott, amikor már minden próbát feladtunk, keserűségünkben. Akkor engedd, hogy szent irgalmadat ne taszítsuk el. Kinyújtott kezedet ne lökjük el. Ments meg bennünket, kérünk. Jövel, Urunk Jézus. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. 217. dicséretünket énekeljük első versszakával. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánok hirdetni, írva található a felolvasott szent leckében, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a második fejezetben, a 9. versben a következőképpen: amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor kezünkbe vesszük a korintusi levelet, akkor arra lehetünk figyelmesek, mi mindannyian, hogy az apostolnak milyen személyes kötődése és milyen személyes bátorítása van az általa plántált közösség tagjaihoz. És amikor ez a személyesség megjelenik benne, akkor a félelem is egy másik levelében, de korintusiaknak írt másik levelében, a második levélben azt mondja az apostol, hogy féltő szeretettel vagyok irántatok. Mint ahogyan a szülő mondja a gyermekének minden körülmény közepett, hogy féltelek titeket, féltelek téged. És persze tudjuk mi mindannyian, hogy sokszor az emberi életben vannak olyan falak, amely falakig el kell menni, a bűnnek a hatalmába bele kell törni, oda kell borulni az Isten elé, de vannak mégis olyan szándékaink, hogy az utánunk következő generáció mindezt ne tapasztalja meg, ne ez legyen az útja. Sokszor félszegen mondjuk azt, hogy azért ne gyermekem, mert én tudom, hogy ez hová vezet. Az apostol mindig őszinte. És amikor féltő szeretettel fordul egy közösség felé, akkor ebben ott van az ő indulata, ott van az ő vérmérséklete, ott van teljes múltja. Ott van az az időszak, annak minden egyes percével, amikor Krisztust gyűlölte. És tudja, hogy milyen a Krisztus nélküliségnek az állapota. Erről nagyon keveset mond az apostol, de az intelmeiben, tanácsaiban, tanításában végig ott lebeg, hogy tudja, hogy mi a kettő között a különbség. Mi a különbség élet és halál között. Mi a különbség a Krisztus nélküli indulat és a Krisztusi indulat között. És ezért fordul a korintusiakhoz most ebben a felolvasott néhány sorban is. Bölcsességről szól, olyan bölcsességről ír, amely titkos bölcsesség, amely elrejtett bölcsesség. Mi ezt így mondjuk, a görög nyelv így használja, a titkos szó, görögül az a misztikus, vagy a misztikus, mi így mondjuk, misztérion, görögül a titok. Azt mondja, titkos bölcsességről szólok. Mert vigyázzatok, mondja az apostol, hogy egyfajta kettősség van a gyülekezet közösségében, rátok úgy tekintek, mondja az apostol, mi bátor, és mi milyen kevésszer merünk ilyen nagy szavakat mondani, hogy hát bizony, a tökéletesek közössége vagytok. Persze nem a hibátlanokét, nem erről van szó, hanem azt mondja az apostol, hogy ti nagykorúak vagytok, ti öntudatosak vagytok. A tökéletes most ebben az értelemben értendő, nem a hibátlan, büntelen, mint a krisztusi bárány. Szó sincs erről, az apostol nem keveri össze a fogalmakat, azt mondja, ti felnőttek vagytok, ti már döntéshozó emberek vagytok, ti öntudatos emberek vagytok. De ezt a közösséget, ezt az öntudatos gyülekezetet úgy is nevezi, hogy Krisztus Jézusban megszenteltek, akiket elhívott, akit saját népévé tett. Hát ilyen a gyülekezet. Olyan keresztény emberekről van szó, akikre valamilyen okból ráillik ez a szó, hogy tökéletes, vagy célhoz ért. De olyan keresztényekről is van szó, és ez a félelme az apostolnak, akik ezt a beteljesedés értelmében gondolják, hogy ők tökéletesek, és a teológiájukat, közgondolkodásukat is hozzáigazítják a világhoz. Furcsa. Ezért szeretne az apostol valamit kimozdítani a gyülekezet közösségében. Azt mondja, hogy vigyázzatok, mert hogyha olyanok lesztek, mint a világnak a fejedelmei, akik mindent a haszonelvűség miatt tesznek, akkor bizony elvesztek. Mert a világ fejedelmei nem értik annak a hasznát, hogy Jézus Krisztus miért halt meg. Nem értik azt, hogy miért kellett eljönnie az Istennek. Nem véletlenül mondja, hogy a keresztről szóló beszéd az botrány és bolondság. A világ fejedelme, akik a közgondolkodásunkat a világ viszonyaihoz igazítják, azoknak az életében nem fér bele a Krisztus keresztje. Botránynak és bolondságnak mondják. Igénk kivétel nélkül ezt a kapcsolatot együtt kezeli. Azt mondja, hogy a világ fejedelmei, akik elvetik Istent, azok nem tudják felfogni és nem tudják elfogadni a mi Urunk rejtett bölcsességét. Mert hogyha, és itt jön az ő érvelése, figyeljétek meg, mert hogyha elfogadnák azt, hogy miért jött Krisztus, akkor nem feszítették volna meg. Azaz, hogyha a politikai hatalomnak a képviselői észrevették volna, hogy kicsoda a názáreti, akkor nem küldik a keresztre. Ha felismerték volna az ő üdvözítő tervét, akkor ők maguk akadályozták volna meg, hogy megfeszítsék. És azt mondja az apostol, hogy az egyházban, a keresztény emberek életében, ahogyan a korintusi példa mutatja, a világ fejedelmei igenis végzik a kártékony munkát, a romboló munkát. A világ múlandó fejedelmei, azok tönkre akarják tenni Krisztus ügyét. De azt mondja az apostol, hogy avval nem lehet lejáratni Krisztus dicsőségét. Lehetnek feszültségek, lehetnek bajok, lehetnek kérdések, meghasonlulhat egy gyülekezet. Mondhatja azt a korintusi példa ezt, mondja, hogy én Pálé vagyok, én meg Kéfásé vagyok, és akkor jön egy harmadik párt, ami egy közbevág, és én meg a Krisztusé vagyok. Lehet törésvonalakat létrehozni a gyülekezetben, de Krisztus nem csúfoltatik meg. A titkot ugyanis, a misztériont csak az a hívő ember érti meg, aki odafordul a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. És ezt az igehirdetés bolondsága által lehet megérteni. Sőt, azt is elmondja itt az apostol, az utolsó nagyobb egységet, itt hadd mondjam az igét, hogy megértsük, hogy nem is mi magunk találjuk meg Isten bölcsességét, hanem Isten szent lelke vezet el bennünket ebbe a bölcsességbe. Aki mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Isten szent lelke bevezet Jézus Krisztus közelségébe, az ő dicsőségébe. Ott van mindig, és mindenütt Krisztus valódi egyháza, ahol másképpen zajlanak a dolgok, ahol nem a világi bölcsesség irányítja a hétköznapokat, ahol annak tagjai nem úgy gondolkodnak, mint általában az emberek, hanem a keresztről szóló beszéd, idézőjelben mondom most, bolondságában és botrányában. Élik Jézus Krisztust. Tudjátok, ha a reformáció hónapjában keressük a reformáció egyik titkát, akkor ez éppen Krisztus felismert keresztény volt. Ugye, amikor összeállítottam az énekeket, egy kicsit félszegen állítottam össze az énekeket, azt mondtam, hogy mai énekeink luteri énekeket. Hogyha most kinézitek majd az énekeskönyvből, az összes ének, a 68. Huguenota Zsoltát leszámít, az Luther Márton éneke. És nem nagyon ismerjük, nem nagyon zengjük, harsogjuk ezt az éneket, az erős vár a mi Istenünk, azt is ismerjük és mondjuk meg, talán a 370. dicséretünket is, Jövel Szentlélek Úristenének a második, harmadik verszakát szerzi egy középkori dallamból a leírás szerint Luther Márton, de azt mondja, bűnösök hozzád kiáltunk. Kicsit olyan nehézkesen megy ez nekünk. De a lutheri teológiának a lényege Krisztus keresztje. A meghalt és megfeszített Jézus, és ez bomlik ki a reformációban. Talán számunkra, a reformátusok számára pedig még inkább lesz, most így mondom, a nagypénteki üzenet hangsúlyos, hogy nem csak Krisztus keresztje, hanem a bűneinknek a bocsánata is megjelenik benne. Ott van egyház, ahol Isten igazságát és szentségét Jézus Krisztus keresztjével látják. És az ige arra is magyarázatot ad, hogy miért van feszültség a gyülekezet berkein belül? Mert iszonyatos szakadék van a világ bölcsessége és Isten bölcsessége között. Akit nem tölt be a Szentlélek világossága, akit nem jár át Isten bölcsessége, még ha egyháztag és egyházi vezető is, akkor sem tud az evangélium szellemében gondolkodni, csak is emberileg. Van ilyen Pálnál is, egyszer megjegyzi, hogy emberileg szólok. Elfogyott. Emberileg szólok. De milyen nagy gond, amikor csak emberileg tudunk gondolkodni. Amikor azt mondjuk, hogy emberileg nézve csak ilyen lesz a mi gyülekezetünk jelene vagy éppen múltja. Az emberi ész az mindig azt mondja, hogy egy gyülekezetnek a mindennapjai azok leginkább a gazdasági mutatókon múlnak. Természetes, hogy ki kell mondanunk, én ezt félve merem kimondani, de úgy van, hogy a gyülekezetek közössége az bizonyos értelemben akaratelvű közösség is. Egyfajta szándékolt közösség az, hogy legyen Csobánkán egy református gyülekezet. Hogyha az itt lévő gyülekezet tagok ezt nem szeretnék, nem akarnák, ezért nem hoznának meg minden áldozatot, akkor nem lenne. Az egyháznak nem az a funkciója, hogy fönntartson olyan gyülekezeteket, ahol nem akarják az emberek az evangéliumot. Ez abszurdum volna. Hanem az emberi akarat itt jelenik meg. De mégsem igaz az, és mindig nagyon szégyellem és nagyon sajnálom, hogyha csak az egyházból ennyit látunk. Amikor valaki csak annyit lát, hogy az egyház az potya bevételeket kap, van mondjuk illetékkedvezménye, vagy hogy csak bezsebeli a pénzt a gyülekezeti tagoktól. Egyházi középvezetőként is természetesen látom egy-egy gyülekezetnek a számai statisztikáit, valamikor ebbe bele is rendülök. De a lényeg mégiscsak az volna, hogy valaki higgyen az evangéliumnak. Hogy ne csak egy hierarchikus, vagy nem mondjuk, nem szerettük, de mégis így van, demokratikus intézmény legyen az egyházunknak a felépítménye, hanem jelenjen meg benne Isten országa. Testvérek, mi nem Isten országát építjük, az egy másik cég, azt az Úristen teszi. Az Isten országa jelenik meg az egyházban, mi az egyházat építjük. Az institúció, az egyház, az a mi kezünk munkáját is magán hordozza, az Isten országa pedig teljes egészében az ő akarata és az ő szándéka. De nyilvánvaló, hogy Istennek az az akarata, hogy az ő országa, amiért imádkozunk, ami jöjjön el, hát ezért nem építjük, mert hogy el kell jönnie, be kell törnie a mindennapok világába, be kell törnie az életünkbe, be kell törnie a gyülekezetünkbe, be kell törnie az egyházunkba. Az Jézus Krisztusban ragyog fel. Krisztus arcán lesz láthatóvá. Éppen ezért egy imaház sem, a miénk sem, meg egyetlen egy templom sem arra szolgál, hogy a világ emberi bölcsességét szólják benne. Ezért nem volna értelme felépíteni, nem volna értelme használni, fenntartani, ha csak emberi bölcsesség volna benne, akkor felesleges időtöltés, hogy hetente összegyűjjünk, hogy két hetente csütörtökön imaórát tartsunk, hogy a jövő héten bűnbánati alkalmaink legyenek, hogy keddenként bibliaóránk legyen. Kedves testvérek, ezzel küzdünk. Vannak olyan egyházak, vannak olyan felekezetek a nagyvilágban, amelyek a pénzt, paripát megkapják ahhoz, hogy ez legyen, és mégis üresen konganak. Mert az imaház értelmét azáltal nyeri el, hogy Isten rejtett bölcsessége nyilatkozik meg igéjében. A hirdetett ige minden egyes alkalommal. És ez azt jelenti, hogy megnyílik az ég, és hogy Krisztus által közelebb kerülhetünk az Istenhez. Persze igaz, hogy ilyen értelemben bármely épület, akár templommá is lehet, mégis milyen jó, hogy nem magányosan kell gyakorolnunk a mi hitünket, hanem együtt. Az elmúlt héten lelkészi tanulmányi napok voltak Mátraházán, és valamilyen formában a hitvallásaink is úgy nagyon zárójelesen előkerültek. Egy előadásnak egy kiszólása volt csak, amit hitvallásként megértett az előadó, dr. Németh Dávid tanár úr, professzor úr, és akkor megértettem belőle mégis valamit. Azt mondta a professzor úr, hogy mi mindannyian rendelkezünk az életünkben egyéni hitvallással. Hadd mondjam most így, hogy ezek a bizonságtételeink, az, hogy mi Istenből mi az, amit megértettünk, és senki nem tudja átírni az életünkben. Nincs olyan, hogy odajön valaki, és megmagyarázza azt, hogy amit te az Istenből megtapasztaltál, az nem úgy van. Mondhat, bárki mondhatja, lehet, hogy elhallgatod neki, de belül tudod azt, hogy az életemben akkor is ezt vitte véghez Isten. Az én, vagy a mi, ha legyek pontosabb, személyes életünkben az, hogy Isten csodát tud tenni, az, hogy a lehetetlent is lehetségessé tudja tenni, amikor a gyermekeinkért könyörögtünk, és nem voltak gyermekeink, és gyerekeink lettek, nekem most már senki nem tudja azt mondani, hogy nem tud Isten csodát tenni. Az én hitvallásomat nem tudja elvenni Isten, akkor sem, hogyha a másik életében másképpen jelent meg az Isten. Sajnálom, hogy nem mindenkinek az életében így jelent meg, de a hitvallásomat nem tudom feladni. Értitek? Hogy Isten munkálkodott az életünkben. Ezt nem tudom másképpen magyarázni. És ott vannak a közösségi hitvallásaink, például az apostoli hitvallás. Az apostoli hitvallással kapcsolatban még nincs ilyen érzésünk. Valahogy az az érzésünk, hogy túl sablonos az apostoli hitvallás. Vagy amit mi nem is nagyon mondunk, a Nicea-Konstantinápolyi hitvallás, megint csak a mi hitvallásunk. Azt mondjuk, hogy sablonos, olyan fiatalok azt mondják, olyan kocka, olyan általános. De milyen jó, hogy ez köt bennünket össze. A te hitvallásodat, az apostoli hitvallás mégis egyfajta keretbe szerkeszti. Hogy mi azon belül vagyunk. Lehet, hogy érzelmileg nem tódul fel bennünk mindaz az Isten élmény, mint amit megtapasztaltunk belőle, de azt tart bennünket össze, gyülekezetté, az formál bennünket, hogy mi mindannyian azt mondjuk, hogy az Atya, most leegyszerűsítem, zalzásítom, lehet, hogy ezért megbuknék egy rendszeres teológiai vizsgán, hogy az Atya a teremtő, a Fiú a megváltó, a lélek pedig a megszentelő. Hogy az Atya keze munkája az, ami körbevesz bennünket, a Fiú az, ami a szívünkben van, és a lélek, aki pedig megteszi azt, hogy hálából neki éljünk. És hogy egy gyülekezet közösségében tartozzunk. Hát, milyen jó az, hogy a gyülekezet közösségében vagyunk. Aztán az igénk arról is szól, hogy Isten igazsága kimondott bölcsesség. Felismerhető bölcsesség. Hogy mégsem az épülethez, a falakhoz kötött bölcsesség. Hanem az hirdetett. Mondjuk így, hirdetett ige. És azt mondja az apostol, kicsit ilyenkor ebben a mai világban óvatosan kell fogalmazni, de hívő emberek között nincsen félreértés, hiszen azt mondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Azaz azt mondja, hogy mi vakok vagyunk, meg siketek, meg gonosz szívűek. Mert a világot nem ezeken az érzékelési pontokon keresztül látjuk meg, és nem értjük ezeken keresztül, hogy mi az Istennek az akarata. Milyen nehéz egy vak embernek elmagyarázni azt, hogy ott vagyok egy Van Gogh kép előtt, az önarckép előtt, vagy milyen nehéz elmagyarázni, hogy mit jelent Manének vagy Monének egy festménye. Vagy azt mondani, hogy Rembrandt hogyan játszik a fénnyel és az árnyékkal. Nagyon nehéz. Ráadásul azt mondani neki, hogy hát a színek azok a fény rezgésétől függnek. Mit ért belőle? Semmit. Vagy egy siket embernek azt mondani, hogy testvérek, de jó volna, hogyha a mennyországban a Johann Sebastian Bachot hallgatnánk. Azt a harmóniát, azt a futamot, amit a prelúdium vagy a posztúdium adott, vagy amiben a fúga játszadozik, mint a kergetőző gyermekek története. Nem tudja megérteni. Nem értjük félre, nem a siketekkel, nem a vakokkal van a baj. Ez egy analógia. Azt mondja az ige, hogy hát nem így ismerjük meg az Istent. Hanem mi a megismerésnek a kulcsa? A hit. A hit. Egyszerűen azért, mert Isten az ő maga bölcsességét a hiten keresztül adja az embernek. Nem véletlenül olvassuk a rómaiakhoz írott levélben, hogy a hit pedig hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. A hit az, ami összeköt bennünket az Istennel. És nem csak arról van szó, hogy hit nélkül az ember nem ért egyet a kereszténység állításaival, hanem leginkább arról van szó, hogy nem érti meg a lényeget. Az, kedves testvérek, másodlagos, hogy egyetértünk-e a keresztény egyháznak a külső dolgaival. Valaki nem, valaki igen. De hogy egyetértünk-e Krisztusban, hogy megértjük-e az evangéliumot, ez a lényeg. És ezért vannak a félreértések. Az egyik óriási félreértés az az első századokban volt, akik nem értették meg a Krisztus ügy lényegét. Az első századokban biztos, hogy tudjátok, hogy azt mondták a keresztényekről, a külső dolgaikról, hogy kanibálok. Nem tudom, hogy ezt hallottátok-e. Kanibálok. Mert nem értették azt, hogy mit jelent az, hogy valakinek a testét megtörik, és magukhoz veszik. És nem értették azt, hogy valaki azt mondja, hogy vérem kiomlott értetek, és ezt magukhoz veszik. Nem értette meg a világ az úrvacsora titkát. Mert nem hitték, hogy itt nem egy mechanikus cselekedetről van szó, nem arról van szó, hogy kimegyünk, és magunkhoz vesszük Krisztus testét, megrántjuk meg, a borban magunkhoz vesszük úgy valóságos Krisztus végrét, hogy lecsorul a torkunkon, hanem sokáig nem értették ezt. Mi úgy értjük, reformátusok ezt, kilépünk a, hogy mondja, a teológia történt a skolasztikus magyarázatból, hogy az úrvacsora titokzatos közösség Krisztussal, lélek által hitben. Azaz, hogy hiszem, hogy Jézus kereszthalála valóság volt. A református tanítás erről szól, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságosan meghalt értem. És amilyen valóságos az, hogy érzem annak a kenyérnek az ízét a számban. És amilyen valóságos az, hogy érzem annak a korgy bornak az ízét a számban, ugyanolyan valóságos Jézus Krisztusnak a kereszthalála. És ezt csak hitben tudom elfogadni. Ezt nem tudom másképpen megmagyarázni. Hiszem, hogy ez így van. A református úrvacsoratan az a valóságról szól, de nem a valóságos jelenlétről szól. A valóságról, hogy valóságosan megtörtént. Szerintem a református úrvacsoratant leginkább az a szó jeleníti meg a kereszthalál történetében, hogy elvégeztetett, hogy megtörtént. Pont. Megváltoztathatatlanul. Mindent elvégeztem a ti üdvösségetekért. Egy olyan nyelvtani alak van ott, ami a megváltoztathatatlan múltra utal. Ez a préteritum perfektum. Valóság. Kedves testvérek, végül pedig mi is az a tökéleteseknek szóló bölcsesség? Azt mondtuk, hogy sokkal magasabb, mint a mi emberi gondolataink. Úgy újra és újra beletódul a szívembe az, hogy mi mennyi mindent szeretnénk ebben a világban. Mennyi álmunk, mennyi tervünk, mennyi szándékunk volt, illetve van az ifjúkornak a nagy álmai kergetőzései. Ebben hányszor buktunk el, az elmúlt héten kezembe került újra Karintinak az a műve, amikor az ifjú Karinti találkozik az idős Karintival. Hol, hová lettek azok az álmok? De most itt nem erről szól az ige, hanem leginkább arról, hadd emlékezzünk e helyről, ebben a gondolatban szolgáló társunkról, Kulin Gábor presbiter testvérünkről, aki a pomázi gyülekezetnek kicsi gyermekkora óta tagja volt. Talán az egyik legidősebb olyan testvér volt, aki a Szent István telepi gyülekezet történetét, meg a pomázi gyülekezet történetét évtizedeken, majdnem 7 évtizeden keresztül látta. És presbiteri gyűléseinkre nem sűrűn tudott már eljönni, tiszteletbeli presbiter volt, volt egy betegsége, viszont az utolsó presbiteri ülésünkre eljött. És nagyon sajnálom, hogy szó szerint nem jegyeztem le azt a mondatot, amit ott elmondott. Ezen az Isten tiszteleten köszöntünk el Máté tiszteletes úrtól, és akkor ő ott abban a kis hangzavarban, amit keletkezett ekkor, ez nem kis duruzsolás, inkább így mondom, akkor úgy annyit mondott még, hogy hát tiszteletes úr, arra azt szeretném neked elmondani, hogy a fiatal az ember mindig azt gondolja, hogy azt teszi, amit ő maga szeretné, az idősödő ember pedig meglátja, hogy minden az életében Isten akarata. És jó az, hogy az idősödő ember azt látja, hogy minden úgy történt, ahogyan az Isten akarta. Azt kívánom neked, hogy bízd magadat Isten akaratára, fiatalom is. De azt hiszem, hogy ebben az igében ez jelenik meg, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az őt félőknek. Merjük feltételezni az Istenről, hogy rosszat nem akar. És merjük feltételezni az Istenről azt, hogy ő nem téved. Merjük feltételezni az Istenről azt is, hogy a nyomorúságot is a javunkra tudja fordítani. Feltételezzük az Istenről azt, hogy még a gyászunkat is örömre tudja fordítani, a betegségünket is hasznunkra tudja fordítani. Hogyha igaz volt emberek életében Józsefnek a bizonságtétele, hogy ti gonoszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt, akkor igaz ebben a mondattal is, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Hát ezt készíti nekünk Isten Jézus Krisztusban. Ezért vár bennünket. Ez az ő meghívása saját magához. Ez az ő szeretetének a jele. Újra és újra. Hát forduljunk így hozzá, keressük őt így. Itt ebben a gyülekezetben keressük mindig így őt, a Krisztus keresztülről való beszédet, a kinyilatkoztatott bölcsességben, az igehirdetésben, és a tökéletesebbnek szóló bölcsességben. És akkor kinyilatkoztatja nekünk Isten az ő lelke által mindazt. Amen. Fennállva válaszoljunk Istenünk igéjére, 370. dicséret 3. versszakát énekeljük. Oh. Úrunk, Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged minden csodádért, ajándékodért. Köszönjük neked, Úrunk, a mi gyülekezetünket, köszönjük a kinyilatkoztatott, kijelentett igédet, és köszönjük, hogy te mindent a javunkra szeretnél formálni, alakítani. Hálásan köszönjük neked, Úrunk, ennek minden hétköznapiságát, mely ünnepnapán lesz bennünk, hogy megértjük akaratodat, szándékodat és a te terveidet. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, könyörgünk gyermekeinkért, konfirmandusainkért, könyörgünk, Urunk, azokért a pillanatokért, amelyekben a te szentséged valóságán lesz. A betegágyon lévőkért is kérjünk, a gyászolókért könyörgünk, Urunk. Népünket, nemzetünket, egyházunkat pedig a te kezedbe ajánljuk. Adj méltó megemlékezést, Urunk, a következő napokban, hogy lássuk, hányan küzdöttek azért a szabadságért, amely szabadságot nem megtartani kell sohasem, hanem amely szabadságot valamiért, érted, feláldozhatjuk. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretettel ajánlom gyülekezeti újságunk legfrissebb számát, Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség, aki szívesen hozzájárul a következő újság előállításához, 800 forinttal teheti meg mindezt. Kedves testvérek, a reformáció hónapjában alkalmaink lesznek még jövő héten szerdán 6 órakor dr. Balogh Balázs előadását hallgathatjuk meg a karotaszegi református gyülekezetek múltjáról és jelenéről, 29-én pedig konfirmáló fiataljaink szolgálnak homázi Isten tiszteletünkön. Kedves testvérek, két túrát hirdetek, 23-án kirándulókörünk szervez túrát, utcitél a gyopárforrás, 28-án pedig a gyermek szolgáló közösséggel szervez túrát gyermekes családoknak, ez pedig a két bükkfa nyereg útvonalat tűzte ki céljául. November 5-én tartjuk gyülekezetünk hálaadó vasárnapját, alkalmunkon megköszönhetjük mindazt, amit Urunktól az elmúlt időszakban kaptunk, adományainkat borítékban helyezhetjük az Úr asztalára, a borítékokat most hoztam. Isten áldása legyen megválasztott presbiter és gondnok testvérünk életén, Csobánykai presbiter testvéreink Cender Mihály, Görbe Ferenc, Halász Árpád, Kerekes Balázs, Szász Ferenc lettek, gyülekezetünk gondnoka pedig Halász Árpád testvérünk lett. Urunk őrizze az ő igéjével, szent lelkével a közösséget. Ahogyan hirdettem, vagy jeleztem már korábban is, Kulin Gábor testvérünk visszaadta lelkét teremtőjének temetése, 20-án volt a Szent István telepi temetőben. Október 5-én hunyt el Kővári Anita testvérünk, temetése november 9-én 10 órakor lesz az óbudai temetőben. A holnapi napon nem lesznek alkalmaink, 10 órakor városi megemlékezés lesz Pomázon, 18 órakor pedig községi megemlékezés Csobánkán. A pomázi alkalmon átveszi díszpolgári címét dr. Szűcs Ferenc lelkipásztor testvérünk. Kedden 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán, szerdán az említett előadás, csütörtökön ugyancsak Csobánkán bűnbánati alkalom, pénteken pedig Pomázon lesz bűnbánati alkalom 19 órától. Jövő héten vasárnap istentiszteletet tartunk Csobánkán, és Pomázon úrvacsorai közösségben lesz istentiszteletünk. Persely pénzünket, most egymás után három ilyen perselyes felajánlásunk volt, de ez egy kötelező felajánlásunk, a Nyíregyháza örökösföldi gyülekezet templomának megépítésére ajánljuk fel. Egyházunk vezetői hálásan köszönik tavalyi adományunkat az esztergomi templom befejezéséhez, mint egy 18,5 millió forint adomány gyűlt össze, ebben az évben pedig egy teljesen új templom, egy zöldmezős templom építését támogathatjuk egy hatalmas lakóteretnek az előterében, az örökösföldi, ez a neve a gyülekezetnek, örökösföldi gyülekezet, Nyíregyháza örökösföldi gyülekezetnek az alkalmát. Kedves testvérek, a hirdetések végével jelzem, hogy most közös istentiszteletünk lesz fél óra múlva az evangélikus testvérekkel Pomázon. Záró énekünket keressük meg, záró énekünk a 192-es dicséret, ahogyan jeleztem, a Zsoltárt leszámítva az összes énekünknek a szerzője Luther Márton, hagy békességet Úristen a mi időnkben a Földön. Békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, testeteket, elméteket, teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.